világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Jó estét mindenkinek! A világ urai ki szokta használni azt, hogy a munkatársaink utaznak külföldre, és ha egy érdekes, számottevő sikerekkel, vagy éppen befolyással büszkélkedő országba látogatnak, akkor megkérdezzük őket a személyes benyomásaikról, mert azt gondoljuk, hogy a szakértőkkel folytatott tárgyilagos, de hát szükségképpen hűvös beszélgetések mellé ezek a emberi momentumok nagyon fontos, hogy oda kerüljenek. Zentai Péter barátom, kollégám van itt.
Jó estét kívánok!
És Japán, ugye? Igen, most Japánba jártál. Japánról annyit lehet tudni a legutóbbi időben, hogy van egy új miniszterelnöke, Takaichi Sanae, miniszterelnök asszony, aki most éppen diplomáciai vitában van Kínával, mert azt mondta, hogy ha Tajvan megtámadja Peking, akkor Japán katonai választ ígér, ebből óriási botrány van, turisták leállítása, tengeri élelmiszerek importjának leállítása, mindenféle egyéb dolog. De Japán ugye nem csak ezt tudja, tehát politikai elkötelezettséget, konfliktusokat, vagy mondjuk egy rettenetesen agilis miniszterelnököt, aki állítólag naponta csak 3 órát alszik, úgyhogy mindenki ki van bukva a kormányban. Erről írnak az ottani lapok, vagy beszélnek?
Írnak róla, sőt szerintem mindenki a világban, aki figyelemmel kíséri a dolgokat, és bizonyos prejudikációi vannak nem megalapozatlanul Japánnal kapcsolatban, azok egyfajta forradalmat sejtenek amögött, hogy egy nő a miniszterelnök. Azt mindenképpen érzékeli még ma is az ember, hogy azért ez egy férfi társadalom, és hogy a nők udvariasak velük, és természetesen minden területen aktívak, ez teljesen nyilvánvaló, ez bizonyos tekintetben egy olyan társadalom is egyúttal, ellentmondok magamnak, amelyik előbbre jár, mint a többi társadalom, de konkrétan a nők ügyében ez egy dráma. Tudnélik, az országban nem lehet nő az uralkodó. 2000-ben, 2001-ben, amikor szóba került, hogy legyen egy olyan, úgymond alkotmány változtatás, hogy nincs tulajdonképpen egyenes ágú férfi, aki lehet császár, és ott volt a lehetőség, ha meg lehetett ragadni, hogy a lány gyermek legyen majd császárnő. És nem lehetett keresztül vinni sem az eliten, sem a társadalmon, és az a hölgy, aki ma Japán miniszterelnöke, miniszterelnök nője, ha ma megkérdeznéd, és itt ülne, akkor azt mondta, hogy nem. Ez alapvetés. Ez Japán, hogy az uralkodó nem lehet más, mint férfi. Az lett volna a forradalom, hogyha akkor ezt megmerik csinálni. Nincs megcsinálva, viszont nem csak a miniszterelnök nő ma, hanem a pénzügyminiszter. Két kulcs tisztségnek a viselője is nő, és hát ez szerintem nagyon komolyan megmagyarázza azt az ambivalenciát, ami Japánt jellemzi mindenki számára, hogy tudnélik egy fantasztikusan fejlett, egy fantasztikusan toleráns társadalom, és mindennek ugyanennyire fantasztikusan az ellenkezője is. És ezt lehet érezni a levegőben mindezt, mint az ellenkezőjét.
Érdekes, hogy a magyar turisták mint a ilyesmit látnának valóban. Itt van Scherer Péter színész, aki legutóbb egy kollégájával járt Japánban, és azt mondta, hogy a fegyelemnek és a játékosságnak egy olyan harmóniája, amiben minden nagyon szervezett, sőt, nagyon van szervezve, de tele van valami gyerekes abszurditással is.
Ez pontosan így van. Nagyon jó megfigyelés. Az országban 125 millió ember él, és ez a 125 millió, beleértve a gyerekeket, akik szó szerint, de a úgynevezett felnőttek is, egy látványosan gyerekek. Tehát nem az, hogy engedelmeskednek a tanárnak, és nem tudják megmondani, ki éppen a tanár, de mindig van valahol valami tanár, aki irányítja a dolgokat, hanem hogy játékbirodalmak vannak az országon belül, ahol felnőttek játszanak legkülönbözőbb jövőt sejtető elektronikus játékokkal, mémekkel. A technológia fejlődése az nem más az én olvasatomban, mint az, hogy a japánok újabb és újabb játékokat tudjanak űzni önmaguk kesztelésére. Amikor egyedül vannak, amikor karaoke kultúra van, és főleg ezek a videójáték variációk, amelyeket én nem értek, de hihetetlen tömegeket tudnak megmozgósítani ezzel, és a turizmus egyik oka, hogy ennyire fejlődik, hogy a világ többi gyermeke, mert lehet, hogy van a világban 2 milliárd, 3 milliárd, 4 milliárd, nem, aki titokban japánként gyermek, és ott ki tudja magát tombolni. És eközben ugyanezek a gyerekek hihetetlen felnőtt módon viselkednek minden területen, kedvesek, meghatározóan mindenki kedves mindenkivel, és a külföldivel kiemelkedően, mert nem gyerek módjára, hanem komoly felnőtt módjára tudja, hogy az a külföldi, aki oda megy, egy szót nem tud elolvasni japánul, és egy szót se tud japánul. Alkalmazkodik az ország modern, korszerű módon ahhoz, hogy hiába vagyunk mi tehetséges, komoly nép, a világ többi része nem tud velünk mit kezdeni, ha mi alkalmazkodunk, mert biztos, hogy nem fognak emiatt miattunk megtanulni japánul.
Egy komolyabb, ez is elég komoly persze, de egy nagyon véresen komoly kérdés, hadd rán cigáljak elő már itt a beszélgetés kezdetén. Japán ugye a 70-es, 50-es, 60-as, 70-es, még a 80-as évek elején is meghatározó játékosa volt a világpiacnak annyira, hogy valóságos pánik tört ki az Egyesült Államokban, hogy a japánok mindent fölvásárolnak. Volt is egy ilyen film, ami erről szólt, talán a Vörös Nap volt a címe, ami arról szólt, hogy a nagyon ikonikus amerikai vállalatokat, épületeket vásárolnak fel a japánok, és gyakorlatilag gyarmatosítanak bennünket. Egy komoly félelem volt, aminek hát mekkora volt az alapja, mekkora volt a füstje, a lángja, most már mindegy, mert Japán beszorult egy üvegtető alá, ami a gazdasági fejlődését illeti, és azóta sem tud ezelől kitörni. Elgondolkodtál-e ezen, és elgondolkodtál-e azon, hogy nem lehet-e, hogy Kínával ugyanez fog történni?
Maximálisan elgondolkodtam az utóbbin, hogy Kína pontosan ugyanazt a mintát követi tudatosan és tudattalanul, amit Japán fel tudott mutatni pontosan azokban az években, amiről beszélsz, 60-as évek végétől a 80-as, 90-es évekig bezárólag, és ugyanakkor még egy harmadik példát is kell hoznom, ami a leginkább helytállónak látszik, Kínát leszámítva és behozva Németországot, Nyugat-Németországot, hogy párhuzamos történet, egy háború utáni totális lerombolás háborúban, ugye mind Japán, mind Németország hihetetlen, kimondhatatlanul súlyos emberi és anyagi károkat szenvedett, és utána mind a két nép föláll, és olyan dolgokat művel, amit a csoda szóval szokták. Német csoda, japán csoda, és ez pontosan így zajlott mind a két országban, és az eredmény az, hogy mind a japánok, mind a németek tulajdonképpen ránézésre kedvesebbek az átlagnál, tisztességesebbek az átlagnál, tanultabbak, mint az átlag. Olyanok, akik nem csak tetetik, hanem valójában úgy lettek nevelve, hogy levonták a tanulságot, soha többi háborút, mi nem akarunk rosszak lenni, és csak a jó arcunkat akarjuk mutatni, és valóban olyanná válunk, hogy jók vagyunk. De visszatérve, azért nem akarom Kínát cserben hagyni. Arról van szó, hogy az a japán csoda és az a német csoda egyaránt, az tele volt buborékokkal. A japán az túlzottan is, és a 80-as évek végére ez a buborék kipukkadt, mégpedig azáltal, hogy az ingatlan áraktól kezdve mindennek az ára ott hihetetlenül fölment, a világ legdrágább országává vált, kipukkadt, és ez tulajdonképpen így vagy úgy Kínát is sújtotta, és úgy az utóbbi 2-3 évtizedes késéssel, és ugyanaz a probléma van kialakulóban, hogy az egész egy lufi valahol. És ez Japánban már elintéződött, Japán megissza ennek a levét, mert a mai Japán önmagának bizonyos tekintetben az árnyéka. Tehát tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy Japán 2010 körül megállt. Mert elkészült. Nyugat-Németország nagyjából ebben az időben, valamivel korábban az újraegyesítés az csupán egy mentő volt, elkészült. Nem volt mit csinálni már. Mindaz, amit a többi ország gőrizett, hogy megcsinálni, elkészült. És elkényelmesedtek. Tehát ma az a Japán, amit látsz, az nem olyan, mint amilyennek te, ha nem vagy ott, feltételezed. Azt feltételezik, hogy csupa ilyen munkaőrült, hihetetlenül kétszeres tempóban haladnak az utcán, öngyilkosok, hogyha nem sikerül valami. De ez személyes benyomásom szerint ez egy abszolút megalapozatlanná vált ez az előítélet. Sok-sok hibával, borzasztóan, emberségesen és lassított tempóban működő ország, ahol az a feladat, hogyha hiba van, akkor azt helyrehozzák, tehát gyakorlatilag csak ez olyan, mint amikor egy 20-30 évvel ezelőtt elkészült csoda irodaházban vannak munkák, amiket meg kell csinálni, mert elromlik a villany, elromlik a fűtés, de nem kell újat építeni, és nem épül új dolog igazából, hanem az idő egy másik dimenziója lépett a korábbi időhöz képest főszereplővé, és ez az idő az, amikor csak gondozzuk a meglévő dolgokat, de nincs új. És mind Nyugat-Németországot, mind Japánt az is sújtja, hogy zsigereikbe beépült, hogy ő nekik autókat, hardvert kell építeni, és lecsinálták, és mind a mai napig így vagy úgy lecsinálják a szoftvert. És ezáltal hihetetlenül lassan, de biztosan lemaradnak. Amerika, Kína, a nagy korábbi versenytárs leadja őket, mert azok a szoftverre építették a következő évtizedek fejlődését. Ezek meg nem. Itt tartunk.
De Kína ugye azért még messze nem tartott a Japán a végjátékban. Már
a végjátékban ugye még nem tart, de az a hasonlóság, amit te mondtál, hogy tudnélik buborék a dolog, és ők is fölvásárolnak mindenütt mindent, és beteszik a lábukat a legkülönbözőbb országokba, olyanokba, amelyekhez nem túl sok közük van, az benne van a pakliban, és a japánok, ha figyelik a kínaiak, akkor arra kell, hogy a japán tanulság az, arra kell figyelniük, hogy nem áll jól Kínának, és nem állt jól Japánnak, hogy a Sony mondjuk felvásárolta a Universal filmstúdiót, vagy a Paramountot, nem tudom, meg a legnagyobb amerikai felhőkarcolók japán tulajdonba kerültek. Nem tudták azt meg fenntartani, mert ők japánok. Nem értik, hogy kell Amerikában egy ilyen dolgot csinálni, és a kínaiak se értik igazából. Tehát én úgy gondolom, hogy hogy a kínaiaknak az áll jól, hogyha idézőjelbe téve, és ez csúnya dolog, hogy gyarmatosítják Afrikát. És ők azt csinálnak Afrikában, amit akarnak. Azok lent vannak hozzájuk képest, rendkívüli mértékben, a sehol nincs, a pincében sincsenek. És ott ők meg tudják csinálni, hogy kínai dolgok alapján kizsákmányolnak népeket. De a japánok elmentek Amerikába, és azt hitték, hogy az amerikaiak majd úgy fogják a dolgokat elfogadni, hogy most japánok a tulajdonosok. A japánok nem volt hozzá káderállományuk, hogy amerikaiként viselkedjenek Amerikában. Amerika az egy fejlett ország. És a kínaiak is ott tartanak, hogy bemennek a legfejlettebb országokba, és nagyon vékony jégen tudnak csak haladni, és bármikor előjöhet az, amit a Japán, ami Japánt érte, hogy kudarcot vallanak, és aztán Szeged fejjel kivonulni kényszerülnek. Ahogy Japán kivonulni kényszerült Amerikából, kivonulni kényszerült minden fejlett országból, Kína még nem tart itt, viszont a japánok a termelést ugyanúgy, hogy a kínaiak, és ahogy a nyugatiak korábban Kínába vitték ki, most a kínaiak elviszik más országokba, a japánok is kivitték a termelésüket más országokba, Ázsiában, az működik, Japánban nincs igazi látványos megújulás, nincs. Viszont amit látsz, az csodálatos, mert olyannyira fantasztikus dolgokat csináltak a 80-as, 90-es években, a 2000-es évek első évtizedében is, hogy elsősorban az infrastruktúrában és elsősorban a közlekedési infrastruktúrában, mind városokon belül, mint városok között, ami egyszerűen történelmi unikum, és minden pillanatban csak csodálatra méltónak tud nevezni.
A két ország között ugye nagyságbeli különbségek vannak, Kínáról és Japánról beszélek.
Igen.
És nem tudom, hogy mennyire jellemezte Japánnak a törekvéseit az, ami most leírja Kínát, pontosabban a legutóbbi évtizedek változásait, mert Kína úgy jelentkezett először, mint egy ilyen soft power, igen, így is hívta magát, ő nem politizál, ő nem gyarmatosít, ő semmiben nem avatkozik bele, ő nem használja hadseregét semmire. Ezt ma már senki nem hiszi el neki. Ha megnézzük a hadipari fejlesztéseket, ha megnézzük azt, hogy mennyire közelébe került az Egyesült Államok militáris szintjének, és ha megnézzük, hogy az a politika, ami állítólag csak a gazdaságra, a kereskedelemre épít, ez mennyire fizet le, mennyire tesz tönkre országokat, eliteket, mennyire avatkozik be a belpolitikába, ugye főleg Afrikában, ahogy mondtad, akkor azt kellene mondanunk, hogy ilyet a japánok nem csináltak. Tehát ezzel nem foglalkoztak. Ez pedig kicsit még veszélyesebbé teszi a mai Kínát, és még veszélyesebbé teszi a kínai holnapokat saját maga számára.
Igen. Japán, Németország, Kína, ezt a hármat hoztam föl példának. Vannak párhuzamok, de alapvetően sem Németország, sem Japán nem teheti meg sem önmaga előtt, sem a világ előtt azt, amit a kínaiak megtehetnek. A kínaiaknak lehet nagy a szájuk, ők megengedhetik, mert ők úgy vannak elkönyvelve, hogy a második világháborúban ők áldozatok voltak. A japánok és a németek azért nem tehetik meg, mert ők agresszorok voltak, gonosz, háborús bűnösök. És a kínai áldozatok úgy mutathatja be Kína, ahogy akarja, akár egy picit eltúlozva is, Japánnak nincs, és Németország nincs joga, nincs meg a lehetősége sem, hogy esetlegesen a bűnbak szerep monopolizálását visszautasítsa, és azt mondja, hogy velünk kollaboráltak, ugyanolyan dolgokat is csináltak velünk, mint előzőleg, mint amit mi csináltunk velük, csak példának mondom, hogy bizonyára sokan tudják, te biztosan tudod, hogy Kaliforniában koncentrációs táborokba zárták a japán etnikumhoz tartozókat. Hawaii-ról, ahol nagyon sok japán etnikumhoz tartozó ember élt, és él ma is, deportálták őket a kaliforniai koncentrációs táborokba. Az bűncselekménynek számított Amerikában, hogy valaki japán. A japánoknak a háborús bűneit nem lehet lebecsülni és relativizálni, de az biztos, hogy azt, amit a kínaiak megengednek maguknak Afrikában, azt egyszerűen egy japán vagy egy német a harmadik világban nem engedhetné meg, és ez az ő szerencséjük, mind a németeknek, mind a japánoknak.
Voltak éppen, amikor egy turista megérkezik egy országba, és kellemesen érzi magát, amihez hozzátartozik persze az a turista érzés is, hogy nem tud mindent arról az országról, mert ha mindent tudna, akkor lehet, hogy nem lenne annyira boldog. De esetleg éppen azt gondolná, hogy hú, de itthon érzem én magam. De azért egy csomó dolgot, mivel friss szemmel néz rájuk, megfigyel. Milyen a mai japán életforma, amit te ott magadnak felfedeztél? Már tettél erre célzásokat, hogy ennek a hajtós, önkizsákmányoló életmódnak ennek
vége.
Hát valószínűleg vége van. De azok a negatívok, amiket föl szoktak hozni a magány, a mama hotel, a házasságok csökkenése, az öngyilkosságok száma, és hát az a mondat, amit egy ismerősömtől hallottam, akinek a Ferber Katalintól, akinek japán férje van, azt mondta nekem, hogy Japánnak nagyon nehéz lenni. Japánban is, külföldön is, egyáltalán. A japán létezés az egy nagyon kemény kihívás. Mit tapasztaltál ebből?
Ez utóbbiból semmit, mert ahhoz kevés időt töltöttem. Azt látom, hogy gyorsuló tempóban akklimatizálódik a japán átlagember a világ többi részének a dolgaihoz, és az a tény, hogy mit tudom én, azt hiszem 10-15 évvel ezelőtt évente legfeljebb 8-9 millió külföldi látogatott az országba, ma pedig 40 és hamarosan 50 millió, és hogy akárhol vidéken, akár Tokióban, egyszerűen állandóan fehér emberekbe, idézőjelben mondom, fehér emberekbe ütközöl, amiről azok, akik korábbról ismerik Japánt, el se tudtak ilyet képzelni. Na most a japán életmódban folyamatosan terjeszkednek nem csak amerikai minták, hanem európai minták. Azok az ételek, amelyeket mi eszünk Európában, kivétel nélkül a Wiener Schnitzeltől a osztrák tálfelspicig, a magyar pörköltig, mindent megkapsz, elérsz, és az emberek mindennapi viselkedésében inkább azt érzed, hogy valahol a skandináv embereknek a türelmességét és segítőkészségét tapasztalod a japánok részéről. Megérkezel egy országba, amelynek a nyelvét nem ismered, és velem együtt az odaérkező embereknek a 99,9%-a nem ismeri, és a japánoknak a 99,9%-a nem tud más nyelven, mint japánul, és az első napon ez egy komoly kultúrsoknak tűnik, és úgy érzed, hogy el fogsz veszni, de ha ahogy telnek a napok, annál inkább érzed magad, én így éreztem, otthon, és akikkel beszéltem külföldiekkel, mindegyiknek ugyanez volt a tapasztalata. Úgy viselkedik mindenki, ugyanolyan gesztusokat látunk, ahogy beszélnek, mintha egy fejlett nyugat-európai országban lennél. Semmiféle olyan érzést nem tud generálni, amit látsz, hogy te valahol külső Ázsiában vagy, ahogy a térképre ránéz, külső Ázsia. Jobban hasonlítanak, esküszöm, az európaiakhoz, mint bármelyik ázsiaihoz. A legtöbb ember Kínán keresztül érkezik ma Japánba, attól ilyen olcsó egyebek között, mert a repülős Japánban nagyon olcsóvá vált, rengeteg kínai légitársaság Oroszországon keresztül szabad nekik átmenniük, és viszik nagyon gyorsan és olcsón, tömegesen azokat, akik folytatják útjukat Japánba, egyebek között oroszokat, óriási mennyiségű orosz, volt szovjet köztársaságbeli megy, és rengeteg nyugat-európai, főleg dél-európai, és rengeteg dél-amerikai, hihetetlen mennyiségű dél-amerikai, és a természetesen utazók legnagyobb hányada pedig kínai és malajziai indonéz. A lényeg az az, hogy ezek az emberek azért is érzik ott magukat jól, mert olyan, mintha tulajdonképpen leegyszerűsítve az Egyesült Államok és a fejlett Nyugat-Európa keverékének a helyén lennél, nincs probléma. Nem tudod magad idegenként érezni Japánban, és az első pillanat, nem az első pillanat, a második pillanattól kezdve úgy érzed, hogy ahány napig te itt vagy, addig te neked semmilyen bajod nem lehet, nem érhet téged negatív élmény. Minden úgy van megcsinálva, hogy, ne, hogy átlátható legyen, minden ki van írva egy picit angolul is, és a high-tech, a Google Mapek, a fordítógépek olyan mértékben felgyorsultan fejlődnek, és talán éppenséggel Japánnak ez az egyik küldetése ma, hogy globalizálja maga körül a világot azáltal, hogy bebizonyítja, hogy egy teljesen idegen nyelv dacára az idegen nem érzi magát idegennek.
Na de ez nem jelent valamiképpen egy ilyen identitásvesztést is?
Valamiféle identitásvesztést, igen.
Semleges áleurópaivá válik a japán társadalomnak egy része.
Nem biztos, hogy áleurópai, ebben nem vagyok biztos, hanem nekik ez egy, én úgy gondolom, hogy úgy élik meg, hogy ez egy fejlődés. Hogy nem vagyunk már elszigeteltek. Tehát tulajdonképpen azért akartak az elmúlt évtizedekben többet, jobbat csinálni, mert nem csak maguk előtt akartak bizonyítani, hanem a világ előtt, hogy de, ahogy a németek, ein gute Deutsche, hogy jó német, jó japánt utatták, és minden egyes alkalommal benne van a génjeikben szerintem, amikor segítenek a külföldnek, és erre, hogyha bárkivel beszélsz, eljár Japánban, az, hogy ilyen segítőkészséget, ilyen végtelen alázatot mármint a külföldivel szemben, a vendéggel szemben sehol nem látsz. Ez egy fejlődést segítő dolog, hogy az identitásnak az a része, amely hogy mi egy ilyen magasabb rendű, egy szupremácia kultúrát képvisel, ez teljesen kihalóban van, és a világ legnormálisabb dolgának tartják, hogy együtt tudjanak élni a nem abba a kultúrába beleszületett emberrel. Ez valószínűleg, amit én most mondok, ez már egy új szemlélet azért, mert szerintem ez korábban valószínűleg azért, mert ahogy neked a Ferber Katalintól kezdve elmondták, hogy milyen dolog, ez kiiktatódik, és a fiatal japán generációk nagyon élvezik a globalizálódást, ahogy látom, és meglepve veszi tudomásul mindenki, hogy milyen jól érzem magam ebben az országban. Akárkivel beszélsz, jól érzik magam, nem, én most leteszem a nagy esküt, oda mész, és azt mondod, de jó hely ez.
Én 90-es évek elején jártam Japánban, akkor még nem volt az embernek ilyen érzése.
Nem volt ilyen érzése. Nem hiszik el azok, akik... nek az emlékei, akármennyire mélyek, akkoriban éltek, vagy jártak ott. Ez egy kicserélődött ország ezen a területen. Kicserélődött.
Bevándorlók vannak-e? Mert hogy az ember, ha utazik ide-oda, akkor az Európában megszokott látni olyan országokban is, amiről nem gondoltad volna, például Írország, hogy tele van éppenséggel mondjuk brazíliai bevándorlókkal. Azért gondolom, hogy brazíliaiakból sok lehet, mert mondjuk Dublin tele van brazil kocsmával, kávézóval, kajádával, tehát nyilvánvaló, hogy ezt behozták. De minden más északi és nyugat-európai országról is el lehet ezt mondani. Viszont én, amikor 90-as évek elején ott voltam, egyébként Bolgár Györggyel együtt voltunk egy ilyen tanulmányúton, akkor még arról tájékoztattak bennünket, hogy hát sajnos az országban sok a koreai, ami jó, mert a koreai konyha jobb, mint a japán, mondták ők, de hát kár, mert hát ezeket az idegeneket azért nem viseljük túlságosan jól. Azóta megérkeztek újabbak?
Igen, alapvetően nem, de természetesen sokkal több migráns van az országban, mint el lehetett volna képzelni a 90-es években, mert akkor még nem az a lelki-szellemi változás állt be, hanem a technológia uralta az egészet, és a technológia maga alá temette meg ez az állandó bizonyítási vágy és perfekcionizmus a japánokat. Ma ez pont most nem a technológia és az építés a lényeg, hanem az, ami egy megkésett dolog, de be kellett érkezni, hogy lelkileg változnak meg, az identitásuknak a helyretételeben van valami forradalom, megváltoznak, és ennél fogva azok elsősorban ázsiai emberek, akik ott most vendégmunkásként vannak, azoknak a száma növekszik. Azoknak a vendégmunkásoknak, akik elsősorban olyan szegényebb országokból jönnek, mint Nepál, Burma, Myanmar, részben Laos, Kambodzsa, tehát kimondottan Ázsia szegény országaiból, de azokból az országokból a jó anyag jön. Tehát akik dolgoznak ilyen hétköznapjuk világában, segítendő, mondjam ilyen jó indulattal a helyi munkaerőpiacot, azok egyetemre járó fiatalok, és másodállásban dolgoznak, vagy elsőben dolgoznak, de tanulnak. Ezeket látod, és ezek azért jó anyagok, mert ők ellentétben a japánokkal tudnak angolul. Úgyhogy neked ez a vendégmunkás állomány leegyszerűsítetten egy híd, nyelvi híd, ami a technológiai lehetőségeket kiegészíti, humán erőforrás ahhoz, hogy még inkább tudjál érintkezni tartalmilag, hogy mit vásárolsz, vagy mit akarsz elérni. Ők segítenek ebben. Mindenképpen megsokszorozódott a vendégmunkásoknak a száma, de az 1-hez, a 10-hez képest a megsokszorozódás az nem egy látványos dolog. De óhatatlanul be kell következni, mert a japán társadalom valóban öregszik, Ázsiában minden társadalom öregszik, a japán viszonylagosan még talán még kevésbé, mint a koreai vagy a tájvani, de biztos, hogy az elöregedés és a fiataloknak a hiánya az egy komoly kihívás Japán számára.
Azt mondod, hogy a japán társadalom lelkileg változik, és a korábbi elnyomó birodalmi gőgöt fölváltotta valamiféle globális kedvesség, tehát hogy mindenkit egyformán kezelnek. De például, ha megkérdezzük azokat az országokat, ahol háborús bűnöket követett el Japán, Fülöp-szigetek, Kína,
Korea,
hogy kérte bocsánatot a második világháború után Japán, akkor mindenki azt mondja, hogy nem, és ez valóban nem történt meg. Tehát mintha ez, amiről te beszélsz, ez nem formalizálódott volna, nem ültetődött volna át
a politikai nyelvére. Nem, mint a németeknél, igen. A németek bocsánatot kértek mindenkit, ha kellett 30-szor naponta. Igen, ez nem tudom erre a választ. A társadalomban van egy komoly belül érlelődő és ilyen forradalomszerűség, átalakulás, ami a világhoz való egyre gyorsabb alkalmazkodás, de maga a rendszer valószínűleg nem változott. Annak a rendszernek nem része az, hogy ők úgy dolgozzák föl a világháborúban történteket, ahogy a németek feldolgozták. A rendszernek, a németekhez hasonló, ebben tekintetben hasonlóan, a lényege az, hogy a politikai elit az fogja a gazdasági, ipari lobbinak, a konglomerátumoknak, és ők diktálnak, csak azok tudnak igazából politikában főszereplők lenni, akiket megszavaz ez a konglomerátum rendszer. Tehát bizonyos tekintetben még mindig reakciós, de az ő legitimitásukat a korábbi hatalmas, gigantikus, történelmileg páratlan sikerek adják, hogy azok voltak azok, amelyek élén álltak annak, hogy Japánból egy teljesen szétlombolt, lerombolt, totálisan leszegényedett éhség, tömeges éhség gyötörte ország a világ második legerősebb gazdaságává vált, most már nem az, de a világ második legerősebb gazdaságává vált 1990-re, 2002-re. Hát ez elképesztő. Hát ez, amit csináltak, azt nem lehet azzal a szóval sem jellemezni, hogy csoda. Hát abban az országban ma annak a bizonyos, ma már reakciósá vált gazdasági ipari lobbinak az irányításával végzett építőmunka és a japán népnek az eredményeként, munkájának az eredményeként, egyszerűen 1000 kilométeres távolságok válnak olyanná, mint nálunk 100 kilométeresebb távolságok. Mindenütt metró megállók, vonat megállók, a vonatok ugyanolyan tiszták, mint amikor a 90-es években ott voltál, és fölépítették a világ legfantasztikusabb toalett, WC, vagy hogy mondja, mellékhelyiség rendszerét, hogy emberi jog, hogy te amikor úgy érted, hogy vécére kell menned, akkor bárhova bemehetsz, az első osztályú szállodától kezdve az utcai meg annyi vécébe, és mindegyik egyformán olyan technológiát képvisel, ami a világon még mindig nincs sehol, csak mutatóban van, és ezek a kényelmi berendezések, amelyek a mindennapokat kísérik, az életminőségnek a szerves részeivé válnak. Az, hogy el tudom képzelni, hogy 15-20 év alatt 60 millió közvécét megépített. Ez nagyon lényeges egyébként az embernek a jó érzése szempontjából, hogy tudok hova menni. De milyen? Hogy ma kitisztíték, ő maga most letéged, a WC, mindenütt. De ez nem a szállodákra vonatkozik, hanem a pályaudvari kis WC-kre, a metró megállókra. Tehát egyszerűen azok a dolgok, amelyeket ők megcsináltak infrastruktúrában, az mindmáig világelső, mert nem azért, mert külön-külön nem lehetne másod még fejlettebbet, hanem azért, mert az egész rendszer.
Kicsit hasonlít, jó, mondjuk adjuk a vécéket, de kicsit hasonlít a dolog arra, ami a második világháború után Nyugat-Európában történt, tehát a fogyasztói rendszernek a kiépülése. Azzal a különbséggel, hogy itt most nem csak jogszabályi változások, meg életmód, meg mit tudom én, szexuális forradalom van, ha van, hanem hogy Japánban elsősorban ez egy technológiai váltás, hogy kényeztetve van az állampolgár. De valami olyasmi is kihalható volt abból, amit mondtál, hogy de igazából a rendszer konzervatív, és a kérdés az, hogy mennyire demokratikus, ha a politikai elit kiválasztás az továbbra is néhány kézben van.
Európai, nyugat-európai mércével mérve nem demokratikus ország egyáltalán, biztos vagyok benne. Most tényleg az olvasmányaimat és a saját megérzéseimet keverem, de egészen nyilvánvaló, hogy minden amerikai nyelvre lefordítva politikai korrekt módon zajlik. Nincs hangos veszekedés, le van nyomva. Hogy te üvöltözzél a televízióban, politikai vitákban, ilyen nincs, és a politikai korrekt módon bírálhatja a sajtó a kormányt, és nem igazából mernek hozzányúlni, tudomásom szerint, ahhoz, hogy miért van ilyen kevés demokrácia nálunk abban az értelemben, ahogy mondjuk Svédországban, Dániában, fejlett országokban megvan. És ezt a kérdést nem is feszegetik szerintem. Mert úgy gondolhatják, hogy nem érkeztünk még arra a pontra, hogy ez olyan lényeges legyen, mert nem látjuk, hogy a hatalom gonosz. Mert a hatalom hozzásegített bennünket ahhoz, ami egyébként kimondott cél volt, hogy 100 millió középembernek, kisembernek az országa legyünk. Hogy ne legyen durva szegénység, és a gazdagságnak a radikális kinyúlványai azok ne legyenek jelen. Hogy mindenki polgárként, monsieurként, ahogy a franciák a forradalom idején elképzelik, hogy mindenki monsieur, és mindenki fejet hajt a másiknak. Állandóan még továbbra is hajlonganak tiszteletet adva a másik embernek, a másik lénynek, és mindent olyan nagyon szertartásosan köszönnek meg még mindig. Ez fennmarad, de nem olyan mértékben és annyira karikírozható módon, ahogy korábban. A fiatalokon lehet ezt látni, hogy lezserebbek, szabadabbak, alul van egy nagyon komoly társadalmi fejlődés, aminek a formális nagy politikai része nem mutatkozik meg, de alul pezsgés van, minden tekintetben pezsgés van. És mindenki azt csinál alul, amit akar, de senki nem akar a jelek szerint rosszat. Egyszerűen ez a konzervativizmus ez stabilizálja és tompítja a radikális kinövéseket. És valóban az fontos szerepe játszik, hogy ők valójában egy sziget minden értelemben.
A korrupció sem látszik?
Nem látszik. Jól lehet, tudjuk, hogy van, és tudjuk, hogy a korrupciós jelenségek azok folyamatosan behálózták az országot az elmúlt évtizedekben, de mindig, ahogy például Ausztriában, valahol megállt tudtak parancsolni. Tehát, hogy mindenki tudta, hogy van korrupció, de a korruptak nem akartak átlépni olyan határokat, amelyek társadalmi feszültséget tudnak okozni. Tehát egyfajta hazafias korrupció, amikor a haza érdekében úgy is lesz holnap is pénz, amit el lehet lopni. Nem kell mindent azonnal. És ez a rendszer arról gondoskodott, hogy az a réteg, amelyik az iparban, gazdaságban korrupciós dolgokat tudjon végrehajtani, az biztonságban érezze magát.
Hát tulajdonképpen ezzel a saját érdekeiket szolgálják, mert már azt hiszem, hogy elég bölcsek ahhoz, hogy megértsék, hogyha húznak egy határt, akkor ők biztonságban vannak a társadalomtól, de attól még megvan a pénzük. Ha ezt áthágják, akkor kiteszik magukat annak, hogy balhé van, és akkor fejek húlnak.
És akkor, ha pedig lelepleződnek, akkor mint Koreában látjuk, Japánban látjuk, mindig is láttuk, és mindig röhögtünk rajta a tévében, hogy leborulnak a földre, hasra borulnak, és úgy kérnek bocsánatot a néptől, hogy hát ez, és meg az egész egy színjáték valójában, mert ezzel, hogy alázattal vagyok a nép iránt, és országvilág előtt bocsánatot kérek a néptől, és ennek megadom azt a formáját is, hogy hasra borulok előtt, a nép előtt, ez önmagában véve társadalom stabilitási formalitás. Tehát a forma tartalommá válik, ezt akarom mondani.
Értem, meg a hatalom megtanulta a saját határait betartani,
igen,
ami
igen,
ismét nagy bölcsességre volt. Igen. A liberális párt több évtizeden keresztül uralta Japán, tehát onnan került ki a kormány, és akkor leváltották, egy idő után megbukott egy választáson, és így kérdezték a riporterek, hogy na de miért? Most már többet loptak, mint egy nap? Nem, ugyanannyit loptak. Mindig is loptak, tudtuk, hogy lopnak. Miért váltották le? Nem, mert meguntuk őket.
Igen, de most megint visszakerülnek. Valóban, gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, mintha a Fidesz Magyarországon örökön-örökké lesz. Vagy így, vagy úgy, vagy amúgy. És ez azért, mert mondjuk a Csányi, meg a többiek azt mondják, hogy csak ők tudják az országot irányítani, valójában csak ők lehetnek, mert velük tudok olyan megállapodást kötni, hogy neki is jó legyen, meg nekem is jó legyen, és állandóan egyeztetünk. Mindenki más, aki kívülről jönne, azt szerintem be se engedik abba a körbe, hogy ebben a kérdésben megszólalni tudjon. De a társadalmi nyugalmat ez a problematika nem zavarja meg.
Nem úgy, mint Magyarország.
Nem úgy, mint Magyarország. Európa, Magyarország nem vethető össze Japánnal, ebben az összefüggésben vethető össze a legeslegkevésbé. Talán csak egyedül ebben az összefüggésben nem vethető össze.
Van még egy dolog itt, ez a szervezett bűnözés. Azért mondom, mert vannak ilyen kialakult közhelyek Japán körül is, és ha azt mondod, hogy ilyen forradalmi változások vannak, akkor hadd kérdezzem meg, hogy ez mennyire létezik, és mennyire politika befolyásoló tényező, mert korábban az volt.
Szertettem Frankl Péter nevű ismerősömre, barátomra, aki egy matematikus és közben zsonglőr és tévés személyiség lett 35 év alatt Japánban, meg kiválóan beszél japánul. Ő egy baloldali gondolkodású, kritikus gondolkodású ember, és Frankl Péter határozottan állítja, hogy a yakuza, a szervezett bűnözés és a politika továbbra is össze van fonódva, és elsősorban az építőipar az a terület, ahol a leginkább mindmáig létezik ez, és ezt ő eredezteti nyilván olvasmányai alapján, és beszélgetései és ismeretségei alapján, azzal, hogy a háború utáni pusztítás felszámolásának ugye az építés, az újjáépítés volt a kulcsa, és az újjáépítésben a yakuza kézben tudta tartani a potenciális politikai döntéshozókat, és az az eredendő 1945-ből, 46-ból, 47-ből származó együttműködés mindmáig szoros kapocs, és ettől nem lehet megszabadulni. Tehát az én felszínes, dám, de Frankl Péter nyomán közvetlen ismereteim azt mondatják velem, hogy csak ismételni tudom, hogy az építés, az a fantasztikus építés, amit agyon dicsértem, az egyebek között idézelbetéve köszönhető annak is, hogy a yakuza és a politika érdekeit szolgálta az újjáépítés. De hát ez egy igencsak demagóg megközelítés, mert rengeteg áttételen keresztül kellett, hogy menjen, és azért a haszonélvezője az egész világ annak, amit a japánok csináltak. Hát én szerintem legalább 100 000, vagy még több alagút tenger alatt, hegyek között úgy épültek, meg hogy egyszerűen nem tudok elképzelni olyan európai országot, amelyik ezt megközelítőleg képes lett volna megcsinálni. Minden az országban, minden, akár ételről van szó, akár az emberanyagról van szó, szubjektív, objektív dolgokról, vagy jó, vagy nagyon jó. Egyszerűen úgy kell elképzelni, hogy amíg ott voltam, semmi szubjektív, sem objektív területen nem tapasztaltam rosszat. Nincs semmi, az embert nem éri rossz élmény, és 3-4 nap után hátradőlhet, hogy ez így fog maradni. És fogadásokat köthet a társával, vagy önmagával szemben, hogy ez így van-e. Kíváncsi, és figyelem, hogy mi rossz, és nem látom, találok az utolsó pillanatig. Semmi rosszat.
Látom, hogy nem csak kicsit le vagy lassulva, de mintha egy picit meg is bölcsültél volna ez alatt a néhány nap alatt. Na, egy picit japán lettél, hát persze ilyen felületesen.
Igen, de ez nem egyedülálló jelenség, mert összevetettem a tapasztalataimat a repülőtéren portugál lányokkal, amerikai fiúkkal, idősebb polgárokkal, akik azt hiszem szintén az Egyesült Államokból jöttek. 3 amerikaival találkoztam, azt mondta, hogy I'm going to escape to Japan. Japánba fogok menekülni, mert mindegyik kivétel nélkül Trump ellenes. A nagy utazó, az utazó embereknek a többsége nyitott, ennél fogva nem bírja a zárt társadalmakat, keresik az újat, és Japánban annyi újat látnak önmagukhoz képest, hogy mindazok a negatívumok, amelyek ebben a beszélgetésünkben szóba kerültek, és valószínűleg nem megalapozatlanok ezek a negatív dolgok, de a mindennapi életet nem érintik, a külföldnek az életét nem érintik. Ez azt jelenti, hogy Japán ma imidzsét tekintve nagyon jó helyen van. Nagyon jó helyen van. Mert senkinek nem lesz rossz tapasztalata, és pluszban hozzájárul az a szubjektív dolog, hogy mindenki a zsebén keresztül figyeli a dolgokat, és mivel a japán jen mondjuk 8-10 év alatt 50-60%-ot értékelődött le az amerikai dollárral szemben, az euróval szemben, ennél fogva ma Japánban egy magyar ember olcsóbb életre lel, mint Magyarországon. Nem relatíve, hanem nominálisan. Japán olcsóbb ország, mint a mi hazánk. Japán a világ harmadik legerősebb, negyedik legerősebb gazdasága, a világ egykor legdrágább országa, ma a világ egyik legélhetőbb, leginkább megengedhető országává vált, és ez is rányomja a bélyegét mindarra, amit én most elmondtam.
Elmenekülnél te is Japánban?
Nem. De nem lenne idegen számomra az a gondolat, hogyha valahol végül is kénytelen lennék élni, és nem lehetne már itt tovább, akkor Japán komoly szereplő lenne a listámon, azért, mert mindazok dacára, vagy mindazok mellett, amiket elmondtam, egy nagyon komoly ország.
Köszönöm szépen Zentai Péternek, hogy itt volt velünk. Japánról beszélgettünk, a műsort Selmec János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmet, minden jót!
Én is köszönöm!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.